Kivilágítatlan éjszaka. Fölkel. A férje föl sem ébred. Elindul a hideg éjszakában. Felé. Közben a másik is kilopócik. Úgy látszik, hogy a belváros kísértett Kongó utcáiban tudják, hová kell fordulniuk. Hol vannak a magasban azok a nagy, magas, kifűthetetlen szobák, melyikben hamvasztja hatalmas vadkályhatűz a nagy hasábokat. Előtte sötét perzsaszőnyegek levetkőznek, nem szégyellik a testüket, a csontot, bőrt, a csíkos bőrt, a rőt parázs előtt tekergő nagyvad testükből, a dúvad testükből elszabadultan fölcsapó zöld lángot. Fúj a téli szél, romok közt fúj a téli szél, magas termekbe fúj, magas teremben a rőt színű, zöld színű láng lohad, magányos két árnyék elindul két felé, a kivilágítatlan éjszakába két felé, az egyik az új hídon átvonul, másik a régi hídon át, külön-külön vackába tér szegény két árvadóvad.
Miért ezt a verset választottam?
Sok oka van, hogy ezt választottam. Egyrészt azért választottam ezt, mert nagyon szeretem. Ez a legfőbb érvem. A másik az, hogy ez a legkevésbé közismert vasversek közé tartozik, tehát olyasmiket tudok vele kapcsolatban elmondani, amit más versekkel kapcsolatban nehezebben, közhelyesebben tudnék mondani. Végül azért, mert Vasnak a költői természete ilyen, amilyen ebben a versben van, vagyis az, hogy a dísztelen száraz próza, a köznapisága, ha úgy tetszik a kávéházak vagy a Pesti utca nyelve, a töredezett mondat, és egyszer csak ez a vers elkezd felemelkedni, és egy olyan fajta izzása támad, amelyik nem okvetlenül következik ebből a prózai bevezetésből. Hogy kezdődik a vers? Nem, először inkább mégis azt mondom el, hogy miről szól ez a vers. Ez mondjuk, ha első olvasásra elgondolkozom, vagy nem nagyon gondolkozom el rajta, ez egy tilos szerelmi légyotról szól. De arról, hogy fekszik egyik ágyba egy feleség a férje mellett, fekszik a másik ágyba a férje a felesége mellett, a szerelme mellett, és egyszer csak az éjszaka közepén, mind a ketten elindulnak, és valahol összetalálkoznak. És akkor innen következik egy nekem gyönyörű, lázasan érzéki szeretkezés leírása, egy légyott leírása. Most, ha egy kicsit mélyebbre mennék a versbe, akkor azt mondanám, hogy nézzük, hogy mi a háttere ennek a versnek. A kivilágítatlan éjszaka az nyilvánvalóan a világháborúra, a második világháborúra utal. Mert azért kivilágítatlan az éjszaka, mert háború van és elsötétítés. A belváros kísértett Kongó utcáiban tudják, hova kell, és így tovább. Az új híd és a régi híd, ez viszont valami más visz bele. Szóval az ember azt hinné, hogy itt a háború alatt történik, játszódik le ez a légyot. De mi ez az új híd és a régi híd? Miért jön egyik az új hídon és a régi? Melyik régi híd? A háború alatt akkor már talán egy híd se volt, vagy egy híd volt még, az se nagyon a Margit híd, mert hogy felrobbantották a hidakat. Vagyis itt az ember azt kezdi gondolni, hogy ez a hitvesi vagy házastársi ágy, ez a mostani, vagy az akkori, a vers írásakor, az akkori házasságuk, vagyis talán éppen Szántó Piroska és Vas István fekszik az ágyba, és mind a ketten elindulnak mondjuk álomban, képzeletben egy hajdani légyotra. Ez is elképzelhető. Ezt magyarázná, ezt indokolná az új híd és a régi híd. Ugye az új híd az mondjuk, hogy az Erzsébet híd, a régi híd mondjuk, hogy a Margit híd vagy a Szabadság híd. Hogy kiről szól ez a vers, az annak, aki ismeri Vas István költészetét és önéletrajzát, abból világosodik meg, hogy azt írja, hogy vad testükből elszabadultan fölcsapó zöld láng. A zöld láng az neki a Szántó Piri szemeszíne volt a zöld, és ez a zöld láng, ez mindenképpen Szántó Pirire van. Vagyis ez azt jelenti, hogy a kettejük randevújáról van szó. Na most hagyjam el egy pillanatra ezt a történetet, vagyis ez egy felidézett hajdani légyott képe, és hadd nézem most egy kicsit csak az, hogy hogy íródik, hogy bomlik ki ez a vers. Ugye így kezdődik, hogy föl kell, a férje föl sem ébred, maga az alantjáró próza. Kísérteties, kezd lenni, hogy úgy látszik, hogy a belváros kísértett Kongó utcáiban, és így tovább. De itt is olyan eszközei vannak a versnek, amit Vas Istvánnál nem gondol az ember természetesnek. Mondjuk ez, hogy föl kell, a férje föl sem ébred, elindul a hideg felé. Hát ez egy betűrím sor, ugye ez a föl kell, férje föl felé. És ezt máshol is a versben több felé is találni benne alliterációkat. A vers vége felé is. És utána, ezután a prózai expozíció nyitás után jön egy olyan fajta helyszín leírása, amelyikbe a tűz nem csak a kandalló valószínűtlen tüze a kivilágítatlan háborús éjszakába, hanem egy olyan fajta szerelmi tűz, amelyik hihetetlenül magasra csap ebben a pillanatban. Egyfajta olyan, mondjuk, hogy vadállatias, ugye, mert itt a háttérben egy állatkép, egy tigriskép van, a csíkos bőr arra van, hogy tigris, és a másik, valahol ez szóba is kerül másutt is, a vadállat minta, és az, hogy ebbe az érzelmekkel is kivilágított jelenetben hihetetlenül erős a testiség fénye, ereje, forrósága. Ez, hogy a előtte sötét perzsaszőnyegek levetkőznek, nem szégyellik a testüket, a csontot, bőrt, a csíkos bőrt, a rőt parázs előtt tekergő nagyvad testükből, a dúvad testükből elszabadultan fölcsapó zöld lángot. Szóval most ez hasonlítsa össze az első résznek a száraz, szikár, pontos, tőmondatos közlésmódjával, föl kell, a férje föl sem ébred, és akkor itt elszabadul, és lesz egy ilyen nagy mondat, tele olyan ismétlésekkel, amiket ha nem vesz valaki észre a fülével, akkor azt kell mondanom, hogy nincs hallása. Szóval ez gyönyörű, hogy a csontot, a bőrt, a csíkos bőrt, a rőt parázs előtt tekergő nagy testükből, a dú eltöri a sort vad testükből, az állandó ismétlésekkel ma mondattan is leírja a lázgörbéjét a versnek. És aztán a végén pedig megváltozik itt is már a mondattan, de itt ez az erős láz, forróság, lángolás, ez eltűnik, és innen kezdve fúj a téli szél, romok közt fúj a téli szél, de megmarad ez a furcsa ismétlő technika, ami én szerintem remek, ez, hogy fúj a téli szél, romok közt fúj a téli szél, magas termekbe fúj, magas teremben a rőtszínű, zöldszínű láng rohad, ez pedig egy hexameter sor töredék. Miközben Vas István, ugye, aki nem volt ellentétben azzal, amit pályakezdő kötetéről írt a kritika, hogy formaművész, nem volt formaművész, sőt bizonyos tekintetben azt kell mondanom, hogy sose tudta igazán úgy a formát, ahogy mondjuk Vörös Sándor vagy Kálnoki, csak egy ilyen ösztönös hallás volt benne. Hát valahol megírja azt is, hogy az anakreoni versek írása közben ő magába azt tudotta egy hajdani slágert, hogy titíne, ó, titíne. Vagyis nem érezte, nem hallotta a fülével azt a nem tudom hány jambust, hanem egy dallamra írta a versét. Nagyon jó hallása volt Vasnak. Ez itt is kiderül. De itt az az érzés az embernek, hogy olyan jó a hallása, hogy csak ugyan a formaművészet, ahogy megtöri a jambust, ahogy megszökteti a verset, mondjuk ilyen helyekre gondolok, hogy azok a nagy magas, ez csupa rövid szótag, megiramodik a vers, kifűthetetlen ott helyre zökken. Itt pedig, amit mondok, hogy magas teremben a rőtszínű, zöldszínű láng lohad, ez egy majdnem hexameter. Szóval van a versnek egyrészt egy akusztikai dallama, nagyon erősen, egész az alliterációig, elemezni lehetne a magas meg a mély hangok, amik természetesen nem szándékosak, hogy adnak ki egy bizonyos dallamot, egészen a metrikáig segítenek megrajzolni, az, hogy kirajzolják a metrikával, a dallammal azt, ami a versben történik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a vers, ez a Vas István egyik legjelentősebb vers, egyébként hadd fűzzem hozzá, hogy erről az eszékötetemről írt egy nagyszerű kritikát, egy akkor még fiatal kritikus, nem akarom a nevét említeni szándékosan, de utána lehet nézni, amiben engem megvéd egy másik kritikus, szintén nem említem a nevét, kritikájától, és megír, hogy milyen nagyszerűek ezek, ezért, azért, amazért, és úgy érzi, hogy ennek a versnek a nagyszerűségéről, ami ritkán fordul elő, én nem tudtam meggyőzni. Én nekem ez olyan evidens, ez már nem tartozik hozzá ahhoz, amit mondtam az imént, de nekem ez olyan evidens, hogy ez a vers, ahogy a prózától elindul, és hihetetlenül magasra csap. És ilyen, olyan, amolyan szerkezeti, mondattani, hangtani, és metrikai eszközökkel és képekkel, Vas István nem rajongott a képekért, ezt megcsinálja, hát ez egyszerűen káprázatos. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb verse Vas Istvánnak, én nekem legalábbis sok nagynak tartott versével felveszi a versenyt, sőt meg is nyeri.